beszélni az időjáráson kívül is. Jó, én a következő szekció a kisebbségi intézményesség címet viseli, ahol gyakorlatilag három ilyen politikai intézményesülés, ilyen pártpolitikai kérdésekről lesz szó. Az első alazunk György Béla, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa, és akkor megadnám a szót.
Köszönöm. Tisztelt hallgatóság, időben és térben visszatérnénk a két világháború közötti erdélyi magyar történelmi előadáshoz. A címben benne van a lényeg, romániai, ezen belül a Romániai Országos Magyar Párt és annak képviselete a román parlamentben. Hogy visszautaljak a tegnapi napra, Bárdi Nándor és Hunyadi Attila előadásai némiképp kapcsolódnak a korszak történetéhez. Ami a forrásokat illeti, akkor átnéztem nagyjából a szakirodalmat, forrásokat, 90 után fontosak a Nándi írásai, és ez itt a reklám helye, megbocsátják nekem, hogy a szíves figyelmükre ajánlom azt a forráskötetet, amelyben benne van a parlamenti, a Magyar Párt parlamenti képviselőcsoportjának 55 jegyzőkönyve, és a román parlamenti hozzászólásnak közel 600 tételes jegyzéke, és a harmadik íratcsoport, ami eddig publikálatlan és ismeretlen, a bukaresti íroda, hiszen ez Bukarestben székelt és foglalt helyet, a bukaresti parlamenti íroda vezetőjének jelentései a párt elnöknek, amely körülbelül közel 300 levél. Tehát ezek alapján foglalnám össze mondandómat, és bevezetőben mondanék egy romániai politikai helyzetképet. Körülbelül az előadás egyharmada és kétharmada a magyar párti képviselőkről, kik, hogyan, mit próbáltak tenni a korszak román politikai életében. Románia területe, lakossága körülbelül megduplázódott, és ebből az első világháború után, mint tudjuk, és ebből adódóan a biztonságpolitika került előtérbe, magyarán a határainak védelme. A három politikus neve azért van felírva, mert tőlük egy-egy rövid idézetet olvasnék fel. Jorga mondotta, hogy a zsákmány biztonságba kell helyezni. Junebra Tiano korszak nagy liberális politikusa. Románia nem tűrhetett törvényileg és jogilag biztosított belső népegységet az állam határain, illetve a román nemzeten belül. A harmadik György Tătărescu, a 30-as évek miniszterelnöke a történelmi igazságtalanság jóvátételét hangoztatta egy kolozsvári beszédében, és ezzel röviden utalnék egy fél mondat erejéig a tegnap Sajt Jenő által felvetett kérdésre, aki most éppen nincs itt, de hát majd szünetben vagy vita kapcsán beszélhetünk arról, hogy tulajdonképpen miért volt ilyen intoleráns a többségi nemzet a kisebbségekhez Trianon után. Tehát ők kerültek többségbe, és mint a továbbiakban látni fogjuk, a politikájuk a kisebbségeket gyengítő, elnemzetlenítő politika volt, és mint említettem, az antirevizionizmus és a határainak védelme. Románia a korszakban alkotmányos monarchia. Ez egy átvezetés tulajdonképpen a politikai életre. A korszak két királya, Ferdinánd, aki 27 őszén halt meg, és 30-ban visszatért ifjú, ambiciós II. Károly király. A királynak jogkörében állt, hogy az alkotmány alapján, amelyhez hozzájárult a hagyomány, politikai érdekek, kapcsolatok, nyomásgyakorlás alapján, döntött arról, hogy kormányválság idején ő nevezte ki a jövendőbeli miniszterelnököt. Tehát, hogyha egy adott időszakban kormányválság volt, a kabinet lemondott, a király meghallgatta, tanácskozott a pártvezérekkel és különböző személyiségekkel, ezek közül a fenti elvek alapján egyet kiválasztott, megbízott kormány alakítással, a megbízott személy megalakította a kormányát, akinek kötelessége volt a legrövidebb időn belül megrendezni a választásokat. Gondolom ebből érthető a nehezen nevezhető demokratikus módszer, hiszen nem a választásokat megnyert párt alakított kormányt, hanem eleve a kormány szervezte a választásokat. Ebből adódóan felvetődik a Kamarilla király körüli személyek, tanácskozó testület, tanácsadói és II. Károly esetében a Madame Lupescu szeretőjének a szerepe is, tehát akik befolyásolták a politikai életet, és a pártok közti viszony. Most a pártok mögött zárójelbe írtam, hogy nem kormányzóképes, ugyanis a korszakban volt körülbelül 30 párt, ebből kormányzóképes 3-4, akivel a király tárgyalt, és nem kell mondanom, hangsúlyoznom, hogy az országos magyar párt, tehát együttesen a kisebbségi pártok, a munkáspártok például nem voltak kormányzóképesek, szóba sem jöttek a királlyal való tárgyaláshoz, tehát ez egyértelmű volt, hogy a hatalom megszerzésére nem törekedhettek. Több pártrendszer volt, ezt a mondatot az imént elmondtam, tehát a korszakban körülbelül 30 párt, kormányzóképes 3-4. Az adott korszakban 19 kormány volt, amely 7 választást rendezett, szervezett meg. A liberális párt, amely uralta a korszakot, 3 választást szervezett. 1927-33-37, a Nemzeti Parasztpárt 1928-32, 31-ben a nagy történész Nikolaj Jorga vezette koalíciós vagy szakértőinek nevezett kormány, és a Néppárt 1926-ban. Itt megemlítem, mint egyet a sok közül, az Országos Magyar Pártot, amely 1922. december 28-án alakult, körülbelül másfél évtizedes tevékenysége után a királyi diktatúra felszámolta a pártokat és ezáltal a magyar pártot is, 1938. március 30-án. Természetesen a párt tevékenységéről sokat lehetne beszélni, Bethlen György 26-tól 38-ig 12 éven már elnöke volt, egy idézetet olvasok fel tőle, amely tulajdonképpen kiemeli azt, hogy mi szeretett volna lenni ez a párt. 39-ben írta, amikor a párt megszűnt, de a magyar népközösség körüli viták miatt a következőt írja Bethlen, idézet. Annak idején mi a Magyar Szövetséget, mint egyetemes, átfogó nemzeti szervezetet akartuk létrehozni, és csak annak betiltása után választottuk helyette a párt elnevezést, ami azonban valóban csak formaiság kérdése volt, mert a párt lényegében számunkra ugyanazt jelentette és pótolta, ami a szövetség lett volna. Vagyis mi volt? Egyetemes, átfogó nemzeti szervezet. A párt paktumokat kötött, a fontosabbakat említem, erről már többet olvashatunk. 1923-ban a Csúcsai Paktum néven elhíresült szövetség a néppárttal, 25-26-ban a liberálisokkal, amely végül is aláírás nélkül került alkalmazásra, 27 a kisebbségi blokk, elsősorban a németekkel, én bevettem ide is, hiszen ez egy mozzanat a román többségű politikai életben való belépésre, és 37. február 10-én a Golga kormánnyal ennek következménye és a sors iróniája, hogy másnap a kormány megbukott, és a paktum nem sokat jelentett. A választásokról csak tételesen néhány támpont ahhoz, hogy megérthessük jobban a romániai politikai helyzetet. A kormány kiírta a választásokat, a párt bejegyeztette magát, az Országos Magyar Párt választási jele a vízszintes szorzójel volt. A választási névjegyzékekből nagyon sok magyar kihagytak, ez örökös sérelem és panasz volt. Erdélyben 23 megye volt különböző szavazóközpontokkal, a tagkönyvek, szavazatszámlálás és a választás egész lefolyása nagy sérelmekre, többszöri és nagy sérelmekre adott okot, a magyarság és az ellenzék részéről. Maga Mániu is, aki erdélyi román politikai vezér volt, megdöbbent a liberálisok választási csalásai. Egy összefoglaló táblázat a 26 és 33 közötti választásokról. Mikó Imre 22 év táblázatai alapján készült ez. Az 1922-es választásokat azért nem említem, bár néhány magyar bekerült a parlamentben, de a magyar párt még nem létezett, bár a képviselői később, a magyar párt megalakulása után úgymond magyar párti képviselőként tevékenykedtek. Az 1937-est azért nem említem ebben az összefüggésben, mint utaltam rá, hogy a kormány megbukott 44 nap uralom után, de ami a mi szempontunkból még lényegesebb, hogy a választások után a parlamentet nem hívták össze, tehát soha nem ült össze az a parlament, amelyet a 37-es választások után választottak meg. Még egy megjegyzés, hogy a renegátokat, úgymond a magyar párt színein kívül szereplő magyarokat nem említem itt, nem tartoznak a magyar párt képviseletébe, szavazókörébe. Ezek között értem a más pártok listáján szereplőket, vagy az egyes uralkodó pártok által létrehozott magyar szervezeteket, amelyeknek az volt a hivatás, hogy az országos magyar pártot gyengítsék, ilyen volt a Magyar Kisgazdapárt vagy a Gazdaszövetség. Még egy megjegyzés, hogy az egyházak képviselői hivatalból a szenátus tagjai voltak, de az alkotmány előírása szerint csak azon egyházak képviselői, amelyeknek tagsága elérte a 200 ezres lelket vagy főt. Ez alatt volt az unitárius egyház, így az unitárius püspök nem lehetett tagja. Tagja volt a református, egy ideig a gyulafehérvári katolikus püspök, de miután a bukaresti püspökséget érseki rangra emelték, a bukaresti érsek lett a katolikus egyház fő és a parlament, a szenátus képviselői. Tulajdonképpen mi olvasható ki egy statisztika ebből a táblázatból, a 26-os választásokat, tehát május 28. Azért van két dátum, mert a román törvényhozó testület, a parlament két kamarás volt, tehát a K betű a kamarát jelenti, az S betű a szenátus. A néppárt nyerte a 26-os választásokat, vagyis Averescu tábornok kapott megbízatást a királyról. A bővebb információ szándékával jeleztem az adott korban tevékenykedő kisebbségi minisztereket, akik vagy a miniszterelnökség, vagy a vallás és közoktatásügyi minisztérium államtitkárai voltak, de mindenképp a parlamenti csoport, a magyar párt képviselete, hát ezekkel az emberekkel, vagy ezekkel a személyekkel került elsősorban kapcsolatba. A számok láthatók és önmagáért beszélnek. A csúcsai paktum nyomán a magyar párt 1926-ban a legnépesebb parlamenti csoportot küldhette a parlamentbe. 26-ot összesen, 14 képviselő, 12 szenátor. 27 júliusában a liberális párt szervezte a választásokat. Nagy csalások árán 9 képviselőt sikerült, mármint az egy szenátorral együtt, aki gyárfás ellenér volt, tehát 9 parlamenti képviselő. A Nemzeti Parasztpárt által 28-ban szervezett választást tisztának mondották, és 22 magyar párti képviselő és szenátor került a parlamentbe. 31-ben Jorga kapott megbízást a királytól, és a kormánya majdnem összes miniszterét a király nevezte ki, 12 magyar képviselő van a parlamentben, 32-ben Vajda a Nemzeti Parasztpárt színeiben szervezte a választásokat, 17 képviselő, 33-ban ismét a liberális párt Luka miniszterelnökkel és 12 képviselő. Összesen tehát 71 képviselő és 27 szenátor viselte vagy képviselte a 98 mandátumot az adott 6 választás kapcsán. A törvényhozó testület meg a következőképpen áll föl, 30 ezer lakos küldött egy képviselőt, 70 ezer lakos egy szenátort, a kamarának 387 tagja volt Erdélyből, 122 juthatott be, a szenátus tagjai 215 és Erdélyből 53. Hozzá kell tenni, hogy a szenátus tagjai között voltak akárcsak a magyar felsőházban kinevezett szenátorok is. Egy érdekes sajátossága a király személyiségén kívül a politikai élet meghatározója volt a választási prémium rendszer, tehát egy párt szervezte a választásokat, és amelyik párt elért általában azért érthető módon, amelyik rendezte, szervezte. Ha elérte, megszerezte, ha megszerezte a szavazatok 40%-át, birtokolta a mandátumok 50%-át, és az e fölötti arányok fölött, a e fölötti számadatok közül arányosan osztoztak a pártok. Tehát érthető, hogy a megbízott miniszterelnök kormánya hát esélyes volt a választásokon. Egyetlen egy alkalommal 1936-ban egy pártnak sem sikerült a 40%-ot megszereznie. A többi, mint említettem, a 2%-ot elért pártok osztoztak. Az erdélyi magyarság arányszáma, tehát csak Erdélyben körülbelül 26%-ra teszik, tehát én 25-30%-ot írtam, ez alapján 37 képviselőt kellett volna, és 16 szenátort kellett volna küldenie, de ez a szám soha nem jött össze. Én összesítettem azokat a neveket, akikről nem árt tudni, magyar törvényhozók a parlamentben, betűrendben, Abrudbányai Ede, Balog Artúr, Balog Elek, Barabás Béla, szóval gondolom mindenki elolvassa, sok ismert, sok ismeretlen. Inkább én azért is fontos ez, hiszen sokakról sok mindent tudunk, de itt a beszélgetésekben kitűnt, hogy sajnos egyesekről nagyon kevesen. A lényeg az, és itt egy kis statisztika, hogy 38 személy birtokolta a 98 mandátumot, 5 személy 6 alkalommal, tehát minden alkalommal tagja volt a román parlamentnek, vagy törvényhozó testületnek, Bethlen György, Gyárfás ellenér, Józsika János, Sándor József, Willer József, az átlag életkor 45 év volt, tehát úgymond egy jó közép nemzedék. Néhány szót róluk, 23 jogász ügyvéd volt, 5 pap lelkész, neveket felsoroltam, Görög Joachim, Ignác László, Vár Ferenc, Molnár Kálmán, Vásárhelyi János. Itt mint képviselő szerepel, később mint református püspök hivatalból a szenátus tagja, 4 arisztokrata, 2 gróf, 2 báró, 4 lapszerkesztő újságíró, 1 bölcsész, Sándor József, a nagy öreg, több egyetemre járt, a magyar parlament és a román törvényhozó testület tagja is volt. Igazából nem is tudom, hogy mi volt a foglalkozása, inkább politikus mondanám itt a képzettségét. És egy kisiparos, a brassói Szabó Bényi, aki országosan képviselte a kisiparosok érdekeit. A 2 év alatti tevékenység után 1926-tól, tehát a parlamenti csoport 26-ban alakult meg, a Székely-Udvarhelyi 28-as nagygyűlés foglalta szabályzatba a parlamenti csoport tevékenységét. A tagok kiválasztásánál figyelembe vették a jogi felkészültséget, a román nyelvismeretet, vallási megosztottságot, katolikus, református, unitárius, de az ideológiai keretek is közbejátszottak, például Bethlen István javaslatai, aki Bethlen Györgyel levelezésben volt, és Hegedűs Nándor zsidó származása miatt három ciklus után, negyedik alkalommal nem lehetett jelölt a magyar képviselőkör színeibe. Hogyan tevékenykedtek? Nehéz sorsuk volt, nem csak az erdély magyarság volt kisebbségben, hiszen a parlamenti csoport is kisebbségben volt a román többségű törvényhozó testületben. Próbáltak kihallgatást kérni a királynál, memorandum. memorandumokat írtak minisztereknek, a miniszterelnöknek, minisztereknek, államtitkároknak, üléseztek minden hónap első csütörtökét. Ebből az időszakból 55 darab jegyzőkönyv maradt fenn, amit az imént említett könyvben publikáltunk. Ez az parlamenti jegyzőkönyvek összességének mindegy 80%-a, tehát nem teljes. Ha valamikor valaki megtalálja a fennmaradó 20%-ot, akkor az publikálásra kerül. Ugyanebben a könyvben összesítettük a hozzászólások, perszólalások számát a parlament két házában. Körülbelül statisztikailag 15 jut egy személybe, de volt olyan, aki egyszer sem szólalt fel valószínű nyelvismeret hiányában, de volt olyan, gyártás ellenére a szenátusban 206 alkalommal, Biller a képviselőházban 78 alkalommal. Érthető, hiszen mindketten mind a hat alkalommal voltak a törvényhozó testület tagjai, és volt időszak, törvényhozói ciklus, amikor gyártás ellenére egyedül volt a szenátor tagja. Hogy mihez szóltak hozzá, miről beszéltek? Minden területről, tehát főképp a magyarságot érintő sérelmekről, és ma azt mondjuk, hogy a magyar párt csak sérelmi politikát folytatott. Hogyha figyelembe vesszük azt, hogy mennyi törvénysértés és sérelem érte a magyarságot az adott időszakban, én azt gondolom, hogy szinte nem csoda, hogy sérelmi politikát folytattak, a földbirtokreform, oktatásügy, választási csalások, elbocsájtások, hadd ne soroljam, mert hosszúra menne a felsorolás. Biller József vezette a bukaresti irodát, amelyet ezért Biller irodának is neveztek, Kecskeméten született, sajnos én még nem tudom, hogy mikor hunyt el, köztisztviselő volt, polgármester, a brassói lapoknál dolgozott, és ő is, mint néhányan, cikkeztek egy bukaresti pártiroda szükségességéről. Ennek következtében, amikor létrejött a 26 fős parlamenti csoport, Petrén György elnök 26-ban Biller Józsefet kérte fel a bukaresti iroda vezetésére, és ő volt végig a bukaresti iroda vezetője, ezért nevezték hát tréfásan Biller irodának. Ő a leveleiben öreg titoknokként írta alá magát, vagy Charles d'Affaires ügyvezető, diplomáciai ügyvivőnek nevezendő személyiség, aki körülbelül 300 levélben tudósította Bethlent a bukaresti boszorkánykonyha tevékenységéről. Utolsó előtti gondolat, a román fogadtatás a magyar parlamenti képviselők részéről. Legtöbbször meghallgatták, elhallgatták és leszavazták őket. Sokszor a román parlamenterek az ezeréves elnyomatást emlegették. Ha a magyarok panaszkodtak elnyomás miatt, akkor azt mondották, hogy menjetek Budapestre. Példa rá a nagy összetűzés 34-ben Bethlen pártelnök és Titulescu vitája. Egyes politikusok megértést tanúsítottak, de kevés eredménnyel, ilyen volt a liberális Duta külügyminiszterként és miniszterelnökként. Az erdélyi Mánió, akitől többet vártak, de kevesebbet kaptak. Kevés elismerés jutott osztályrészű gyártás ellenért, és Józsika János szakértelmét olykor egyes törvénycikkek vitájában nem ismerték, és Hegedűs Nándor, valamint Biller József szónoki képességei. Ugyanis még hozzá kell azt tennem, hogy egy képviselői javaslathoz 7 képviselő és 15 szenátor javaslata kellett ahhoz, hogy azt napirendre tűzzék. Ez a magyar pártnak nem adatott meg, és hát ezért csak hozzászólásokban szólalhattak fel a törvényhozó testületbe. Ha összefoglalásképpen az eredményről kellene beszélni, kevés eredményt tudnék felsorolni. 1925-ben Grand Pierre Emil azt mondja, hogy a magyar párt kevés eredményt ért el, egyetlen az egység, tehát a pártot a parlamenti csoport által is egybe tartotta. és záró gondolatként ugyanezt emelte ki Bethlen György 1940. szeptember 15-én Horthy bevonulásakor, amikor beszédet mondott Kolozsvár, azt mondotta, hogy az erdélyi magyarság egységét megőrizték, és ime, hát így fogadják a kormányzót, miután Észak-Erdély visszatért az anyaországhoz. Ebben szerepe volt a parlamenti csoportnak is.